Kossuth Rádió Tokajban FM 97,5. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Tervezte is ökoházat, egy pályázat, amelyet egy solgóudvarjáni technikum ökoház tervező csapata nyert meg.
Mindenki arra ment, hogy fából készítse az épületet, illetve vastag szerkezetet hoztak létre a szigetelés miatt, viszont mi ennek pont az ellentetjét hoztuk. Vasbeton vékony szép szerkezetet hoztunk el, mentünk nyúlni olyan anyagokhoz, ami lehet, hogy drágább, mint a többi alapanyag, viszont hőszigetelős, illetve karbantartás és energiaigény szempontjából sokkal jobb, és ezt tetszett pont a zsűrinek.
Vajon hová kerülnek a forgalomból kivont autók? A fém hulladék nem csak probléma, hanem érték is, ha megfelelően kezelik.
Amit most látunk, az a roncsautóknak és az egyéb lakossági fémhulladéknak az újrahasznosítása. Mindezt darálással tesszük, egy hatalmas 1200 lóerős darálóval aprítjuk tenyéri nagyságúra a hulladékot.
168 turistaház és ifjúsági szálláshely újult meg az elmúlt 10 évben a Téri Ödön program keretében.
Tavaly évben kiírtuk az ifjúsági szálláshely fejlesztési programot. Nagyon-nagyon sok olyan ifjúsági szálláshely van, amihez utoljára rendszerváltozás előtt, az 1990-ben nyúltak utoljára. Tehát már a szülők olyan mérsékelt lelkesedéssel engedik el olyan táborba a gyerekeket, ahol a faháztól 50 méterre, 70 méterre van egy vizes blokk, ahova el kell menni, úgyhogy változtak az igények, és ezért meghirdettük ezt a programot is.
Huszonhat csapat fél éven át tartó munkával küzdött a Tervezte is ökoházad országos versenyben. A döntőbe 8 iskolát hívtak meg Pécsre, ahol a solgóudvarjániak 3 egymást követő év és az ezüstérmeik után most a győriekkel megosztott aranyérmet szereztek. Földi Milán, Szénási László és Molnár Bence ökoház tervező csapata magasépítő technikus diákokból verbúválódott, s oktatóik mentorálásával létrehozott látványos makettjükön napelemek hőcsapdaként szolgáló téli kert, reflektáló tó, az épületet kánikulában hűtő kút és ökotudatosan megválasztott növényzet is látható. Tarnóczi László riportja.
Makettek sokassága itt körülöttünk. A Tervezte is ökoházat versenyben a salgótarjáni fiatalok tulajdonképpen már egy lakóparkot is megépíthettek. Tóth Tibor tanár úr, eredményesen szerepeltek a diákjai, a korábbi évekhöz képest is eredményesebben.
Negyedik alkalommal veszünk részt a versenyen. A Pécsi Tudományi Egyetem Műszaki és Informatikai Kara és a Baranya Vármegyei SZC-nek a Pollák Mihály Technikuma és Kollégiuma szervezésében lett megint csak kiírva ez a pályázat. Most egy olyan házat kell tervezni, ami egy 10 fős csapatnak az elhelyezését szolgálja, tehát hétvégére oda mennek, üdülnek, pihennek és jól érzik magukat.
Korábban családi házakat terveztek, egy valós helyszínre a többi csapat is?
Igen, tehát az volt a kiírásban, hogy megfelelő helyszínt találjunk. Mi a Salgótarján északi részén a Tatárárok területet találtuk meg ennek, ahol a strand területe van, a városnak az északi részén. Ott találtunk egy olyan szép területet, ahova el tudtuk képzelni ezt a épületet.
Szénási László két diáktárs Földi Milánnal és Molnár Bencével vágott bele az idei versenybe. Hány munkaóra van ebben a maketben?
Rengeteg, ez több mint fél éves verseny volt. Ugye szeptemberben írták ki a pályázatot, és egészen április elejéig tartott az egész verseny. A tervdokumentáció az minden reggel szinte bejárás volt, illetve a maketot elkezdtük készíteni, szerintem egy hónappal ezelőtt. Iskolai órák után is benn maradtunk az egész csapat, illetve dolgoztunk rajta. Szóval rengeteg, több mint fél év.
Bence, mit lehetett tanulni ebből?
Hát lehetett bőven, főleg úgy, hogy én 11-es vagyok, én rettenetesen sokat tanultam tőlük.
Mitől ökoház az ökoház?
Téli kert van benne, esővízgyűjtés. Próbáltuk minél jobban a környezetet beleolvasztani magába a házba is.
László, ki kellett állni és be kellett mutatni ezt a projektet, meg kellett védeni.
Őszintén az elmúlt években sokkal jobban izgultam, viszont ebben az évben sikerült szerintem a legjobban, illetve a feltett kérdésekre is tudtunk nyugodtan válaszolni, vagy tudtam válaszolni, és szerintem ez is nagy rész számított bele abba, hogy nyertük. láttuk.
Mi az, amivel te úgymond eladtad a zsűrinek ezt a házat?
A szemlélet, hogy mindenki arra ment, hogy fából készítse az épületet, illetve vastag szerkezetet hoztak létre a szigetelés miatt. Viszont mi ennek pont az ellentetjét hoztuk. Vasbeton vékony szép szerkezetet hoztunk el, mentünk nyúlni olyan anyagokhoz, ami lehet, hogy drágább, mint a többi alapanyag, viszont hőszigetelős, illetve karbantartás és energiaigény szempontjából sokkal jobb. És ezt tetszett pont a zsűrinek.
Mai árakon számítva mennyi lenne ennek a 10 fős társaságnak és helytadó ingatlannak a rezsije, tanár úr?
Miután mi nagyon sok energiát belefektettünk abban, hogy a napenergiát azt tudjuk hasznosítani, ezért bizonyos időszakokban alig. Nekem konkrétan is van tapasztalatom a téli keltő, nekem van otthon ilyen a házamon. Ilyen tavasszal, ősszel kint 5-6 fok van, bent a téli keltben meg 35-40, ezért kell kinyitni az ajtót és beengedni a lakásba a meleget, tehát konkrétan fűtök vele.
Hát tekintsünk körbe ezeken az épületeken, mindegyiken van téli kert, vannak itt teraszok, fűthető járdák, mi okosságok épültek be ezekbe?
Hát a legutóbbi épületünkben, ami már korábban is volt, a reflektáló tó, ami azt jelenti, hogy a téli kert előtt van egy kis medence, fel van töltve vízzel, és aminek a felületéről a téli időszakban, amikor kis hajlászöggel érkezik a napsugárzás, rávetül a téli kertre, és gyűjtjük a fénynek az energiáját. A tetőfelületen napcellákat helyeztünk el, tehát napenergiatudatosan gondolkodunk, a növényzetet úgy helyeztük el, hogy nyáron árnyékoljon, télen levesse a lombját a déli oldalon és beengedje a fényt, északi oldalon arról örökzöld növényzettel zártuk le a északi északnyugati szeleknek az útját, hogy ne vonja el a felületről a sok hőenergiát. Napos tetőnk van, hőszigetelve, van egy kút, aminek a hideg levegőjét be lehet vezetni az épületbe hűtésként. Tehát minden olyan technikát bevetettünk ebbe az épületbe, amit annak idején én tanultam Pécsen a Pécsi Napház kapcsán még 1987-ben.
Szívesen laknátok ilyen házakban, ha lesz lehetőséged rá, hogy építkezz, akkor László, te milyen házat építenél?
Szintén szólva, amit először tervezünk, vasbeton épület ugyanúgy, én abba élnék szívesen, ugye, amit most tervezünk, ez egy vendégház. Szóval ez inkább kikapcsolódása, és hogy itt legyünk időnként, ez arra szolgál, viszont az első, amit terveztünk, egy földházban. Ha megépíthetnénk, én abban élnénk, amit először is terveztünk, mint a visszatelepített tetővel, közeli érzést a természethez.
Építészpályára készültök?
Igen.
Tanár úr sokféle alkotócsapatban dolgozott már, hiszen építéseken, építésvezetőként, műszaki ellenőrként, és hát szakoktató tanárként is részese az építészetnek, az építőiparnak. Ön melyik részét szereti legjobban?
Jó kérdés, nem is gondolkodtam még el ezen, mert mindegyik részét. Én nagyon szeretem a tervezést is, mert ott alkotunk, a kutató munkát, ami kell ahhoz, hogy létrehozzunk valami újat, valami szépet. A kivitelezést is nagyon szeretem, az nagyon izgalmas. Mindenhonnan tanulok valami újat, és én ezt imádom.
Földi Milán, Szénási László, Molnár Bence egy nagyon szép sikert hozott a Stromfeld Aurea Technikumnak ide Salgótarjánba. Ők maguk mit profitálnak ebből?
Minden tanuló 50 pontot kap, abban esetben, hogyha Pécsre jelentkezik az egyetemre. Az, hogy itt mi közösen dolgoztunk, szerintem az alkotás öröme az überel bármit. Mint annak idején, amikor 1919-ben létrehozták a Bauhaust Weimarban, hogy az oktatók és a diákok együtt létrehoznak valami új konstruktivista elméletben egy épületet. Szerintem ezt mi visszahozzuk ezzel az alkotással.
6. alkalommal hirdette meg a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai kara, valamint a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Pollak Mihály Technikum a Tervezte is Ökoházat pályázatot, amelyen építészetet tanuló középiskolások ökotudatos elképzeléseiket építették be makettjeikbe. Mi történik azzal a rengeteg fémmel, ami nap mint nap kikerül a háztartásokból, az iparból, vagy éppen egy-egy bontásból? Vajon hová kerülnek a forgalomból kivont autók? A fémhulladék nem csak probléma, hanem érték is, ha megfelelően kezelik. Az újrahasznosítás nem csak nyersanyagokat takarít meg, hanem jelentősen csökkenti a környezeti terhelést is. De hogyan működik mindez a gyakorlatban? Milyen technológiákkal választják szét és dolgozzák fel a különböző fémeket, és mi lesz belőlük a folyamat végén? Királyhegyi Zsuzsanna roncsautó hegyek között beszélgetett Hoffmann Nándor fémhulladék gazdálkodóval.
Egy fémhulladék feldolgozó telepen vagyunk, óriási ház magasságnyi tömérdek fémhulladék van itt előttünk, amit markolók pakolnak. Mi folyik itt most pontosan?
Amit most látunk, az a roncsautóknak és az egyéb lakossági fémhulladékoknak az újrahasznosítása. Mindezt darálással tesszük, egy hatalmas 1200 lóerős darálóval aprítjuk tenyéri nagyságúra a hulladékot.
Hogy történik ez, hogy egy autót simán betesznek a futószalagra és ledarálják? Vagy előtte azért valami kezelésen kell átesnie?
Előzetesen át kell nézni minden egyes autót, és az összes veszélyes anyagot, folyadékokat, akkumulátort, kerekeket, üveget eltávolítjuk. Ezt követően kerülhet a darálóba az autóroncs, ami felaprítja, és ezt a felaprított, kevert hulladékot utána több lépcsőben válogatjuk szét még.
Megnézzük ezt a darálót kicsit közelebbről, hogy mi a munka folyamat. Tehát ezek a markolók ráhelyezik a futószalagra a roncsautókat. Aztán mi történik?
Így van, a futószalag végén van egy úgynevezett behúzóhenger, ami kicsit lelapítja a roncsokat, és betolja gyakorlatilag az őrlő térbe, ahol 50 kg-os öntött vas kalapácsok zúzzák szét az autóroncsot. Eközben az őrlő térből egy nagyon komplex elszívó rendszeren keresztül elszívjuk a veszélyes gázokat és a keletkező könnyű anyagokat, mint a fóliát, a port. A többi anyag, a nehéz anyag szintén ketté válik.
Hogyan lehet szétválogatni kézzel?
Minden gépi úton történik. Először egy nagy mágnesdob kiemeli a mágneshezhető vas hulladék részét ennek az anyagnak. Ezt követően pedig a fennmaradó, nehezebb, de már nem mágneshezhető, szemetes, színes, fémes keverékanyagot egy másik gépen dolgozzuk tovább fel. Először méret szerint válogatjuk. Három különböző méretre osztályozzuk ezt a vegyes kevert anyag tömeget, és a különböző méreteket különböző programokban dolgozzuk fel egy úgynevezett örvényáramú szeparátorral, majd egy optikai válogatóval.
Azért ez elég jól néz ki, ahogy teljesen belapul egy autó, most, ami itt az előbb elment a futószalagon, mint kés a vajban, tehát hogy egyszerűen teljesen szétlapítja nagyon könnyedén ez a daráló.
Igen, ez erre van kitalálva, ahogy mondtam, 1200 lóerős motor hajtja, tehát egy személyautó meg se kottyan neki.
Hány roncsautót dolgoznak fel naponta?
Naponta körülbelül 300 darab autót darálunk le.
Ez újrahasznosítás szempontjából mit jelent, hogy körülbelül mennyi újrahasznosított fém lesz ezekből az autókból?
Ebből a 300 autóból körülbelül olyan 160-180 tonna vashulladék keletkezik még ezen felül körülbelül olyan 40-50 tonna színes fém.
Minden fém újrahasznosítható?
Minden fém újrahasznosítható, és minden fém korlátlan mennyiségben, korlátlan szor újrahasznosítható, ami egy jelentős előny az egyéb anyagokkal szemben, környezetvédelmi szempontból.
Hova kerülnek innen az anyagok, ezek a fémek? Hol hasznosítják őket újra? Tehát mi lesz belőlük?
A vasat közvetlenül acélművekbe szállítjuk, az egyéb színes fémeket pedig a több lépcsős válogatást követően közvetlenül öntödékbe, további felhasználásra, másodnyersanyagként. Egy autóroncsból jellemzően újból autó lesz, tehát ezeket acélművekben újra feldolgozzák, és hengerelt termékként kerülnek vissza az autógyárakba.
Rengeteg műanyag van egy autóban. Mi történik ezekkel a műanyagokkal?
A műanyagok aránya az jelentős mértékben növekszik a fémek rovására, és egyre nagyobb feladat elé állítja az újrahasznosításban dolgozó vállalatokat világszerte. Ezen műanyagoknak egy jelentős része sajnos nem újrahasznosítható, olyan adalékanyagokat, égésgátló anyagokat, üvegszálat tartalmaznak, amire az ipar már nem kíváncsi a későbbiekben, tehát még hogyha ki is válogatnánk ezeket az anyagokat, további felhasználásra nagyon-nagyon nehéz megtalálni az útját.
Tehát önök akkor csak szétszedik a fémet a műanyagtól, és az a műanyag pedig hova kerül?
Ezeknek a műanyagoknak egy jelentős része sajnos lerakóba vagy égető műbe kerül.
Hogy látja ön, aki fémhulladékokkal foglalkozik, egyre több a szemetünk, mármint egyre több a fémhulladék?
Igen, sajnos egyre több a hulladék, ezt jól szemlélteti a telepünkön látható hegyeknek a mérete is. Évről évre nő a mennyiség, mindent igyekszünk megtenni, hogy a lehető legnagyobb arányban juttassuk vissza ezeket az anyagokat a körforgásban, mármint máshogy nyersanyag.
A fémhulladék tehát nem a történet vége, hanem egy új körforgás kezdete. A tudatos gyűjtéssel és a korszerű feldolgozással nem csak a környezetet kíméljük, hanem értékes nyersanyagokat is visszajuttatunk a gazdaságba. Zöld hírek a kék bolygóról. A főváros mintegy 300 milliárd forint értékű városfejlesztési programot dolgozott ki uniós forrásokra alapozva, mondta Karácsony Gergely nemrégiben a második Fővárosi Föld napja konferencián. A beruházások főként a közlekedés zöldítését, a közterek megújítását, az árvízvédelmet és a szociális fejlesztéseket érintenék. A projektek megvalósítása egyelőre az uniós források befogyasztása miatt várat magára, de a tervek készen állnak. A főpolgármester szerint siker esetén Budapest akár 2029-ben pályázhatna az Európa Zöld Fővárosa címre. Hamarosan kezdődik a madárfiókák tömeges fészekelhagyási időszaka, amikor sok magányosnak tűnő fiatal madárral találkozhatunk. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek többsége nem árva, szüleik a közelben vannak, ezért a legnagyobb segítség, ha nem visszük haza őket. A fiókák gyakran a földön bokrok alatt várják az etetést, és bár védtelennek tűnnek, az emberi beavatkozás inkább árt. Nem tudjuk megfelelően felnevelni őket, és akár maradandó károsodást is okozhatunk. Ha veszélyes helyen vannak, óvatosan tegyük őket közeli sűrű növényzetbe. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, a kirándulások során talált vadon élő emlősök kölykeihez, például őzgidákhoz vagy nyulakhoz ne nyúljunk, mert szüleik az emberi szag miatt elhagyhatják őket. Aggasztó mértékben fogyatkozik a fecskék száma Magyarországon. Szakértői becslések szerint akár 2 millió példány is hiányozhat az állományból. A jelenség hátterében több tényező áll. A rovarállomány csökkenése, a mezőgazdasági vegyszerek használata és az élőhelyek átalakulása miatt, valamint a hagyományos állattartás visszaszorulása, amely korábban kedvező táplálkozó helyet biztosított a madaraknak. A klímaváltozás szintén súlyosbítja a helyzetet, a szélsőséges időjárás időszakosan megnehezíti a táplálékszerzést, a vonulási útvonalakon pedig egyre több természetes akadály nehezíti a túlélést. A fecskék eltűnése komoly következményekkel járhat. Egyetlen madár a költési időszak alatt akár 1 kilogramm rovart is elfogyaszt, így állományok drasztikus csökkenése a kártevők elszaporodásához is vezethet. Hogy a gyerekek sokat és szívesen töltsék szabadban az idejüket, ahhoz élményt kell nyújtani a számukra, és ebben kulcs szerepet kapnak a minőségi, de megfizethető szállások is. Cél, hogy a gyerekek szeressék a túrázást, a sportolást, és ehhez olyan körülményeket kell biztosítani, amikről aztán büszkén tudnak mesélni az osztálytársaiknak. Az elmúlt 10 évben a Térjődön program támogatásával 168 turistaház és ifjúsági szálláshely újult meg. Tarnóczi László interjúja.
Egykori úttörő táborok, kis táborok az évtizedek során nem igazán tudtak megújulni, miközben a belföldi turizmus élénkült, a hátizsákos, bakancsos, kerékpáros turisták egyre többet járják a vidéket. Révész Máriusz, az aktív Magyarországi Államtitkárság vezetője, ezért is hirdette meg a Térjődön programot. Hol tart most ez? Mi az, amit sikerült elérniük?
A Térjődön turistaház fejlesztési program elsődlegesen turistaházak felújításáról szólt. Aztán ezzel folyamatosan bővült, aztán azt gondoltuk, hogy nem is csak a turistaházakra kell odafigyelni, hanem mondjuk a vízparti szálláshelyekre, a vízitúrázók szempontjából is fontos, hogy előre lépjünk, aztán az erdeiskolákra is figyeltünk. Tavaly évben kiírtuk az ifjúsági szálláshely fejlesztési programot, pontosan amiatt, amit mondott, hogy nagyon-nagyon sok olyan ifjúsági szálláshely van, amihez utoljára rendszerváltozás előtt, az 1990-ben nyúltak utoljára, tehát már a szülők olyan mérsékelt lelkesedés engedik el olyan táborba a gyerekeket, ahol a faháztól 50 méterre, 70 méterre van egy vizes blokk, ahova el kell menni, úgyhogy változtak az igények, és ezért meghirdettük ezt a programot is. Összesen egyébként a Térjődön turistaház fejlesztési program keretében 168 turistaházat, szálláshelyet támogattunk. A támogatások összérték az meghaladja a 10 milliárd forintot is, úgyhogy
van ezért... még ebben a kasszában pénz?
Hát minden évben ez újra töltődik, hogyha a költségvetés biztosít. És az ifjúsági szálláshely programot azért azért elég szigorú feltételekkel tudtuk meghirdetni, mert nem volt olyan nagyon-nagyon sok forrásunk. 35%-os támogatás intenzitást biztosítottunk mi, és a pályázóknak mellé kellett rakni 65%-ot. Gyakorlatilag kétharmad, egyharmad arányban biztosítottuk a forrásokat. És most itt vagyunk Salgótarjánban, a tarjáni gyermektáborban. Itt egy 20 férőhelyes ház újult meg, úgyhogy van benne 5 szoba, 5-4 ágyos szoba. Mindegyikbe került fürdőszoba, ide vezették a vizet, elvezették innen a szennyvizet, van néhány napelem a tetőn, a ház az TDS-ít felett. Összesen a beruházás 90 millió forintba került, ebből kicsit kevesebb, mint 35 millió forintot biztosított az államtitkárságunk, de az a helyzet, hogy ez itt teljesen új dimenziókat nyitott ebben a táborban.
Az ország mely vidékein vannak ezek a megújult turistaházak többségében?
Az egész országot lefedik. Tegnap éppen meccsekben adtuk át a várajai turistaházat, de mindenhol, ahol jelentkeztek, van ilyen, de elsősorban próbálunk arra koncentrálni, amit a legfontosabbnak tartunk a turistaházak esetében, hogy a kék túra mentén lévő turistaházakat felújítsuk, hiszen hogyha mondjuk az a cél, hogy a kék túrán is mondjuk sokan járjanak, vagy jóval többen, mint most, akkor valahogy ugye a Caminohoz hasonlóan ki kell építeni azokat a helyeket, ahol egyébként a gyalogtúrázók meg tudnak szállni. Most ezeknek az ifjúsági szálláshelyeknek is az a nagyon nagy előnye, hogy ezek a felújított turistaházak, ezek időnként nagyon-nagyon megemelkedett árral várják a túrázókat. Ezek az ifjúsági szálláshelyek, ezek egy kicsit alacsonyabb színvonalú szolgáltatást nyújtanak, bár mondjuk éppen erre nem mondhatnám azt, hogy nagyon alacsony színvonal lenne, és ennek köszönhetően az ifjúsági szálláshelyeken nagyobb lehetőség van arra, hogy nagy családosok vagy olyanok, akik nem tudnak annyit rászánni a hétvégi túrájukra, azok is lehetőséghez jussanak. És én éppen mondtam a polgármester úrnak, hogy szerintem egy nagyon fontos célcsoport lehetne az, hogy rengeteg gyaloglóklub alakult Magyarországon. A támogatásunk a 114-ről 960-ra növekedett a nyugdíjas gyaloglókluboknak a száma, és például hétköznapokban, tehát ez téli esítve van az őszi-tavaszi időszakokban, akkor itt fantasztikus nyugdíjas gyaloglóklub találkozókat lehetne szervezni. Van közösségi helység, lesznek téli esített szálláshelyek, úgyhogy egy kimondottan nagyszerű program lehet itt, majd nem csak a gyerekeknek, hanem a régebb óta fiataloknak is.
Ez a Salgótarjáni gyermektábor itt a Tóstrand szomszédságában tulajdonképpen a Karancs és a Medves alaptábora. Nem csak gyalogos, hanem hegyi kerékpáros turisták is járják ezt a vidéket gyakran. Tudom, ön is hozott csoportot már erre a vidékre.
Voltam itt kerékpáros vándortáborban. Mi az Aktív Magyarország Államtitkárságon nagyon fontos küldetésünknek érezzük, hogy azokat a területeket, amelyeket nincsenek annyira benne az emberek tudatában, hogy itt milyen nagyszerű túrázási lehetőségek vannak, azokat egy kicsit ismertebbé tegyük, és ezért indítottuk ezen a vidéken a kerékpáros vándortáborokat is. Így minden évben el tudunk hozni ide nyaranta egy olyan 5-600 gyereket, akik itt kerékpároznak, azok viszik a területnek a hírét, visszahozzák a szüleiket, és igazából erre a területre egész életükben úgy fognak emlékezni, hogy fantasztikus élmények kötik őket ide.
Pont a mai napon Régely Palánktól Dejtáron keresztül Balassagyarmatra a kerékpár múzeumig zarándokoltak bringások, mert hogy egy épülő alternatív új túraútvonal van.
Igen, én is ott voltam ezen, onnan érkeztem ide. Ma adtuk át a Horizont kerékpáros túraútvonalnak a következő szakaszát, ami Nagyorosszitól egészen Somoskőújfaluig tart. Ez a Horizont kerékpárút, ez az országos kék túra mintájára alakult ki, még nincs teljesen kész, aminek az a lényege, hogy nem kiépített utakon, tehát elsősorban nem országúti kerékpárosoknak, hanem gravel, mountain bike, biciklikkel lehet ezen az útvonalon közlekedni, és tulajdonképpen Szentgotthártól Tokajig lesz ez az útvonal is kijelölve. Ma ennek az útvonalnak adtuk át egy szakaszát, egy év adtuk át az első szakaszt. Tavaly elkészült Szentgotthártól Budapestig, most már Budapesttől itt tartunk Somoskőfaluig. Most 951 néhány kilométer az eddigi hosszúsága, de mire elkészül ez, 1500 kilométer feletti hosszúságú lesz ez a kerékpárút. Ugyanúgy pecsételés van, mint a kék túránál, csak itt a telefonon virtuálisan tudunk pecsételni, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy a Horizont kerékpárúton természeti környezetben az országútinál keményebb körülmények között, de nagyszerűeket lehet biciklizni majd.
Salgótarján gyermektáborát, a Karancs Medves alaptáborát nagyon sok turista látogatja, de nagyon sok turista lemondott az utóbbi években arról, hogy látogassa, mert a komfort fokozata meglehetősen leromlott. Ezen változtattak most. Mi az, ami itt történt? Krejcsi Bálint, Solgó-Tarján megye jogúváros polgármestere.
A gyerektáborról azért tudni kell azt is, hogy elég nagy a kapacitása, viszont a kapacitásának a nagy része egyáltalán nem téliesített, sőt komfortfokozattal sem igazán rendelkezett. Így hát jelentős mennyiségű szálláshelynél sem fürdőszoba, sem pedig mellékhelység nem volt elérhető, csak úgy, hogyha 50-100 métert gyalogolt a lurkó, vagy épp az idősebb erre túrázó szállást elfoglaló. Így hát téliesítve is lettek ezek az épületek, és természetesen a belseje is megújult, energetikai fejlesztés is megvalósult, teljes közmű kiépítése került sor, külső-belsőleg is a 21. századnak megfelelő szálláshelyel tudunk most már büszkélkedni, megfelelő mértékű komfortfokozattal, illetve szolgáltatásokkal igyekszünk kedveskedni az ide látogatóknak, hiszen hiányzik az a fajta turista szállás, ami itt meg tud valósulni, beleértve azokat az egyéb szolgáltatásokat is, amit a gyermektábor nyújtani tud. Rengeteg rendezvényt tartanak itt, hiszen bizonyos épületelemei már most is nagyon magas komfortfokozatúak, és nagyon sok szolgáltatást tudnak nyújtani, így hát rendkívül sok tematikus, elsősorban felnőtteknek szóló tematikus tábort valósítottak meg, de ezt csak korlátozott szálláshelyjel tudták kiegészíteni, ebben jelentős előrelépést tettünk most, és fogunk is tenni a jövőben.
A mobiltelefon nyújtotta élményekkel versenyképes programokat is, mindehhez megfelelő körülményeket kell biztosítani ahhoz, hogy a gyerekek szeressenek a természetben időt tölteni. Ebben segít a Téri Ödön program és a Kék Túra mintájára épülő Horizont országos kerékpáros hálózat. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok. A műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.
Hallgatóink, most mérőjelet sugárzunk, majd rövid technikai szünetet tartunk.